Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a Földgömb rovat ideje. A legfrissebb lapszám, a 2026-os új lapszám van előttem. Tömegturizmus ésszel, ez egy kérdés, izlandi tanulságok. Grineusz András, Bármadas Református Gimnázium történelem tanára, régész, dendrokronológus, megint sikerült kimondanom. Jó napot kívánok, tanár úr!
Üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Szép délután kívánok mindenkinek.
Szóval Izland, bár lassan már az ember úti célokról nagyon nehezen beszél ezekben a hetekben, hónapokban, években, de hát Izland, és ez az úti cél, egyre többeknek úti cél az elmúlt időszakban, ugye 2,5-3 millió turista évente, 400 ezer lakosra.
Így van, körülbelül az utóbbi 10 évben lendült föl nagyon-nagyon Izlandnak a turizmusa. Ebben részben van némi tudatosság, tehát elkezdték fejleszteni az ilyen jellegű szolgáltatásokat, és ezzel a gazdasági életünknek egy újabb szeletét próbálták kiegészíteni, és hát azt látjuk, hogy ez túlzottan jól sikerült, tehát olyan mennyiségű turista érkezik, itt idézte az adatot, hogy közel ilyen 3 millió turistájuk van már évente, ami hát a 400 ezer lakosra nézve az egy hihetetlen terhelést jelent, és egy iszonyatos következményei vannak. Ezeknek az embereknek a kiszolgálása, ellátása, illetve mindaz, amit ilyen hatalmas embertömeg jelent, egy viszonylag kis területű és nagyon-nagyon kis lakosságú ország esetében. Ugye itt a lélekszámokat már említettük, de az ország területe csak 10%-kal nagyobb Magyarországnál, és az ország területének a jelentős része az lakatlan.
Jégmezők, gejzírek, vulkánkitörések, bálnák, és azon gondolkoztam, hogy nyilván nagyon sokan 5-10 éve, amikor felfedezték maguknak Izlandot, akkor a tömegturizmus elől mentek oda, mert hogy ott kevesen vannak, az még nem volt egy populáris destináció, népszerű destináció, de most meg már a dolog lassan akkor átbillen, mert látva ezeket a fantasztikus fotókat, amiket azt hiszem majdnem mindet nagyrészt tanár úr csinált, hát látszik, hogy azért még tömegturizmusnak nincsen helye, kijelölt utakon, kordonok között, ilyen taposó ösvényeken lehet nagyon sok mindent megközelíteni. Szóval érdekes dolog ez, hogy hogy billen át, és hogy hol lesz ennek megáll, és lehet-e ezt ésszel csinálni, ha már ez a címe a cikknek, az írásnak.
Igen, amit mondod, ebből két elem van. Az egyik az, hogy ténylegesen főleg a fölkapott helyekre óriási tömegek érkeznek, és érkeztek már az elmúlt években is, ennek az összes negatív hatásával, amit megpróbálnak ésszel kezelni, és a cikkben erről is bőségesen van szó. Illetve hát azért bőven van olyan hely Izlandon, ami kevésbé fölkapott, kevésbé látogatott. Ezeken a helyeken viszont próbálnak elé menni a dolgoknak, és már eleve bizonyos korlátozásokat próbálnak bevezetni. Tehát például, hogyha valaki a szigetnek a nem járt és lakatlan belső területére megy, ott például az autóknak kötelező ugyanazon a nyomvonalon menni, és nem lehet azt, hogy akkor kikerül a kátyút balra, mert arra kényelmesebb. Tilos kimenni a kátyúból, mert letaposná a gyepet például.
Ja, hát a kátyú ott is van, ez nálunk is van kátyú. A taposás az egyik legnagyobb veszély, ez többször előkerül a cikkből. Sőt, én látok itt ezen a vulkáni láva, megdermet láván, ha jól mondom, papucsos férfi lábakat is. Azt nem tudom, hogy az miért szükséges, nem szabad cipővel lávára lépni?
Az pont a másik véglet, az a kép azt próbálja szimbolizálni, és a szöveg próbál is erre utalni, hogy nagyon-nagyon sok olyan turista megy Izlandra, aki nincs fölkészülve arra, hogy hova megy. Ja, nagyon sok olyan hely van a fölkapott helyek között is, ahol például ez a fénykép is készült, ami hát sokkal inkább ilyen outdoor turizmus jellegű, és rendes bakkans, rendes felszerelés kellene. Viszont azok, akik béreltem egy autót, oda megyek, megnézem, mert szerepel az úti könyvbe és a kopipa, azok erre nincsenek fölkészülve. És akkor strandpapucs mezitláb próbál a láva mezőn sétálni, amit még mondjuk bakancot is tönkretesz.
Letérni tilos, csak nagyon nehéz úgy beszélni, de van annyira jók a képek, és annyira magukért beszélnek, de próbálom fordítani. Letérni tilos, hát ez egy ilyen, a katonaságnál volt, amikor kúszni kellett, ugye, valamikor régen még aknamezőn. Körülbelül úgy néz ki ez a dróthálós, elkerített ösvény, ahol haladni szabad, és letérni tilos. Ezt nyilván ellenőrzik is, mert csak úgy van értelme.
Vannak ellenőrzések, én amikor ott jártam, akkor ellenőrzésre nem találkoztam ezeken a helyeken, meglepő módon fegyelmezetten betartották a turisták a dolgokat. Nyilván ebben szerepe van annak is, hogy azért Izlandra, hiszen a távolság és a költségek miatt ez egy kicsit válogatottabb fogyasztói réteg jut el, akik azért mondjuk próbálnak szabálykövetők lenni, vagy talán nagyobb arányban szabálykövetők, mint hogyha nagy átlagot néznénk. De mondjuk például a közlekedésben nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzik a közlekedést, az egész szigeten maximum 90 km/h sebességgel lehet haladni, és nagyon-nagyon sok helyen vannak trafipaxok, és ellenőrzik azt, hogy az aljárók, nyilván egy jelentős részű turista betartja-e ezeket a szabályokat.
De szondáztatni nem nagyon szükséges, hogy ez is kiderül.
Nem, a szondáztatás azért sem szükséges, mert Izland ugyanúgy, mint a skandináv országok egy része nagyon-nagyon korlátozta az alkoholfogyasztást. Izlandon a boltokban nagyon gyenge sörnél, ilyen amerikai típusú söröknél, sörökön kívül gyakorlatilag semmit nem lehet kapni. Érdemi alkoholokat csak speciális, naponta 2-3 órára nyitva tartó speciális boltokban lehet csak kapni, és hát még a kontinensen megszokott árnak, márnak kb. A háromszorosáért.
2,5-3 millió turista. Sokan közülük, ahogy olvasom, hozza magával a közlekedési eszközét is, tehát nem csak bérelnek, ugye?
Két variáció, az alapvető probléma az, hogy a szigeten óriási távolságok vannak, tehát csak autóval lehet közlekedni. A gyalogos turizmus vagy kerékpáros turizmus gyakorlatilag nem működik a szigeten a távolságok, illetve az időjárás miatt. Mert nyáron is azért lehet olyan időszak, hogy csak néhány fokban esik az eső, tehát a cikkben van is egy kép, ahol ilyen viharos széllel és köddel küzdő kerékpárosok vannak, tehát nem erre alkalmas helyszín. Emiatt mindenképpen autóval kell közlekedni. Aki rövidebb időre megy, ez a néhány naptól 10 napig terjedő időszak, azok számára az a megoldás működik, hogy autót bérelnek, ami viszont nem meglehetősen költséges dolog, tehát az, hogy az ember egyedül, vagy mondjuk egy házaspár elmegy, Izlandra és autót bérel, az mondjuk nem az átlagember pénztárcájához méretezett. Egy család, vagy egy kisebb társaság az, ami tényleg autót tud normálisan, vagy megfizethetően bérelni. Aki esetleg hosszabb időre megy, és be akarja járni ezt a magyarországi méretű területet, az megteheti azt, hogy autót visz magával, és valószínűleg egy 2 hétnél hosszabb idő esetén ez már megéri. Viszont itt problémát jelent az, hogy Kompal Dániából lehet átmenni, és ez körülbelül 3 nap az út. Ezt nyilván hozzá kell számolni, és akkor ezt bele kell kalkulálni a közlekedésbe. És akkor nyilván innentől kezdve egyszer egy gazdasági számítás, hogy mi éri meg.
A szálláshelyek, ez is érdekes, ugye ez a hodály, istálló, amiből 3 csillagos lakhelyek.
Viszonylag nagy mennyiségben vannak, ugyanakkor elkezdték korlátozni az izlandiak, és mindenféle építkezési korlátozásra próbálják megakadályozni azt, hogy a legkülönfélébb és legkülönböző minőségben elkészített szállásokkal ellepjék az egész országot. Van elég szállás, nyilván ezeket előre le kell foglalni, és nagyon-nagyon sokan, és a cikkben erre is láthatnak az olvasók példát, hogy nagyon sokan fölhagytak a hagyományos gazdálkodással, és a turizmus irányába mozdultak el. A legextrémebb ilyen példa volt a szigetnek a déli részén, amit láttunk, hogy egy olyan szállásunk volt, a vezetőnk sem járt még ott, és az első pillanatban ő is meglepődött. Megérkeztünk egy hagyományos ilyen izlandi tanyához, ott volt a normális épület, és mellette volt egy birkahodály. És akkor ez a szállás, és kiderült, hogy a birkahodályt, amit valamikor a 20. század közepén építettek, azt egyszerűen átépítették az utóbbi évekbe, és egy 3 csillagos hotelt csináltak belőle, ami gyakorlatilag személyzet nélkül működött, tehát amikor még késő délután megérkeztünk, akkor ki volt írva a bejárat mellett, hogy a csoportnak melyik szobák állnak a rendelkezésére, kulcs az árba, reggel kérjük a kulcsot ugyanúgy az árba hagyni. És minimális személyzettel reggel a reggelinél találkoztunk.
Korrekt.
De ők sem a tulajdonosok voltak, tehát ilyen gyakorlatilag ilyen önkiszolgáló rendszerrel működött a dolog.
Tanár úr, vagy tanár úrék mire voltak kíváncsiak leginkább Izlandon?
Aki Izlandra megy, az alapvetően a természeti szépségekért meg. Tehát történelmi emlékek nem nagyon vannak, viszont legkülönfélébb természeti szépségek vannak, és minden nap meglepetéssel tud szolgálni, és az ember mindig úgy, és én is úgy feküdtem le este, hogy na ez nagyon-nagyon szép pont, és ezt már nem lehet fölülmúlni, és akkor következő nap fölülmúlta a dolgot. Vízesések, vulkáni tevékenység, gejzír, jégmezők, gleccserek, tehát minden van, amire az ember nem is számít, vagy az álmaiban szerepel. Történelmi emlékek meglehetősen kevés számban vannak. Igazából én 2 ilyet láttam, sikerült megnéznünk az egyik legrégebbi izlandi fa templomot. Ez a mai formájában az 1700-as években épült. Az első említése viszont az 1200-as évekből van, és mindig ugyanaz a helyen volt a templom, és csak újjáépítették. Illetve volt egy fél napom a fővárosban, amikor elmentem és megnéztem a Nemzeti Múzeumnak az izland történeti kiállítását, de hát ez is egy óra alatt, hogy nagyjából végigjegyezhető
volt. És ez egy régésznek fájdalmas, hogy ennél régebbi dolgokat.
Hát ebből a szempontból ez, igen, ebből a szempontból ez egy kicsit meglepő volt, egy kicsit több emléket számítottam volna. Nyilván ebben szerepe van annak, hogy a vikingek fedezték fel a szigetet a 700-as években, és az előtti történelmük abszolút nincs.
Vissza a címhez még így a vége felé, tömegturizmus ésszel izlandi tanulságok, azért ez nagyon sok helyszínnek valóban tanulságos lehet, mert az millió helyen látja az ember, hogy egyik pillanatra másikra lepjük el mi turisták őket, és nem nagyon tudnak ennek megállt parancsolni, mert hát a bevétel az meg kell, a fejlesztés az kell, a munkahely az kell, és akkor jönnek az utak, a szállodák, az éttermek, a kávé, az összes többi, és az a hely már régen nem az, ami volt. Szóval itt azért ezek szerint Izlandon ezt nagyon bölcsen, megfontoltan, stratégia mentén tervezik. Ugye nekem azért ez szűrődik ki az írásból.
Igen, és nekem is ez volt a tanulság a dolog, hogy hiszen időben észbe kaptak, és nem az események után loholnak, hanem amikor látták, hogy probléma van, akkor elkezdtek gondolkodni, és más területeknek a példáit is próbálták átvenni, és ott az máshol kipróbált módszereket alkalmaztak. Ennek egy nagyon érdekes eleme az, hogy a déli részen a fővároshoz viszonylag közel van a Geizir nevezetű település, ahol az első Geizirt leírták, és ahol most is van egy működő Geizir. Ott volt egy olyan hely, ahol kipróbálták azt, hogy a taposás ellen és a taposás, a sok turista lába által okozott taposás ellen, hogy lehet hatékonyan védekezni, és akkor különböző anyagból csinált ilyen rácsokat csináltak, és a rásszerkezetű utakat csináltak, és ott tesztelték azt, hogy ezek közül melyik a legjobb, és melyik válik be leginkább. És amikor ennek a vizsgálatnak egy év után, vagy két év után vége volt, akkor ezeket kezdték a más helyeken is alkalmazni. Tehát tényleg gondolkodnak, előre gondolkodnak, és próbálnak tanulni másoktól, amely roppant szimpatikus dolog.
Utolsó utáni kérdés, és ha nincs kocsma, meg nincs közösségi, ilyen, efféle közösségi hely, akkor télen mit csinálnak az izlandiak?
Hát ha az emberek kicsit ironikus, akkor azt mondja, hogy elmennek nyaralni, és azt mondják, hogy nem maradnak ott, és inkább elmennek valahova délre, mert nem csak a hideg a gond, hanem a sötét gyakorlatilag majdnem egész nap. Ami közösségi térként működik, ezek a melegvízi források és fürdők, amiből számalatlanul és számtalan van a szigeten, és gyakorlatilag a hagyományos izlandiak számára ez jelenti a közösségi teret, és itt lehet találkozni.
Köszönöm a beszélgetést, és a hallgatókat arra biztatom, mindenképpen olvassák el a cikket, nagyon sok minden van még benne, és a fotók tényleg tanulságosak, izgalmasak és érdekesek. És nagyon szépen köszönöm tanár úr, Grineusz András, Bármadas Református Gimnázium történelem tanára, régész, dendrokronológus. Köszönöm szépen!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.